Mostani heti szakaszunknak a neve Hayesara, vagyis Sára élete. Sára élete annak ellenére, hogy Sára haláláról szól a heti szakasznak az első pár sora, haláláról és temetéséről. Mégsem azt mondjuk, hogy Sára haláláról beszélünk, hanem Sára életéről. És talán a legszebb heti szakaszok egyike, mert amikor az elbúcsúzásról és az elbúcsúztatásról van szó, akkor nem azt mondjuk, hogy nincs. Nem azt mondjuk, hogy nincs többé. Nem azt mondjuk, hogy meghalt, nem azt mondjuk, hogy volt, hanem azt mondjuk, hogy élt. Élt, és az az élet tartalommal volt megtöltve. Élt, és nem hiába élt. Élt, és maradandót hagyott maga után. Élt, és mindaz, amit megélt, abból tanulhatunk. Az a tanulságunkra válik, és mi is élhetünk abból az életből, annak az életnek a megélt dolgaiból. Sára tehát nem meghal, hanem élt. Élt, és ezután eltemeti Ábrahám. Egy nagyon érdekes történetnek vagyunk a szemtanúja az olvasás során, hiszen Ábrahám megvásárolja azt a föld birtokot, amelyen található ez a temetkezési hely, a Makpéla barlangja, amit az ott lakók nagykegyesen odaajándékoznának neki, hiszen szeretik Ábrahámot, hiszen istenfélő emberként látják, hogy Ábrahám egy jó ember. Látják azt, hogy Ábrahámmal lehet együttműködni, hogy Ábrahám képviseli az élő Istent. És Ábrahám, azt úgy mondanák most mai szóhasználattal és némi keresztény szóhasználattal él, hogy Ábrahám egy tökéletes bizonysága Istennek. Egy bizonságtevő életet él. Nagyon érdekes lenne megfigyelni ezt a bizonságtevő életet, hiszen ebben nincsen semmi, ami verbális bizonságtétel. Nincsen szóbeli bizonságtétel. Nincs benne misszionárius parancs, hogy most a környezetedben lévő népeket térítsd meg. Egy szóval sem mondja senkinek azt, hogy Isten az egyedül Isten, és csak őt szabad imádnod, és senki mást. Nem olvasunk a történetekben ilyet, hogy Ábrahám lerohanta volna a környező népeket, hogy misszionálja őket, és térítse meg. Ábrahám a cselekedeteivel mutatja meg, hogy az élő Istenhez tartozik. És a cselekedetei által, szavak nélkül egyszerűen kifejezi azt, hogy mit jelent az élő Istenhez tartozni. Ez az egész birtokvásárlás is erről szól. Bármilyen furcsa, ez nem egy szimpla, egyszerű üzleti tevékenység, hogy megveszem azt, hogy az enyém legyen, és a saját tulajdonát növeli Ábrahám. Nem a saját tulajdonát növeli ezzel Ábrahám, hiszen abból a földből vásárol, amelyet Isten neki és az utódjainak ígért. Vagyis az isteni ígéretet tulajdonképpen ezzel a cselekedetével láthatóvá teszi. Nem a vásárláson van a lényeg. Nem azon van a lényeg, hogy megveszi. Nem azon van a lényeg, hogy mennyiért veszi meg. Egyébként zárójelben megjegyezném, hogy borzasztó drága árat fizetett ezért a területért, és ezért a Makpéla barlangért, hiszen olvasni fogjuk, hogy 400 ezüstöt fizetett. Akkoriban egy munkásnak a bére, nem a napi, hanem a sok heti munkája utáni bére 3 ezüst volt. És 400-at fizetett érte. Tehát nagyon nagy árat fizet ezért. És ő megteszi azokat a lépéseket, amik szükségesek lesznek ahhoz, hogy az isteni ígéret be tudjon teljesedni. Mert ha csak úgy elfogadja ajándékba ezektől a népektől ezt a területet, akkor ezek a népek bármikor jogosultságot tarthatnak később erre a területre, és azt mondják, hogy na, hát ez a miénk, mi odaadtuk ajándékba, de meggondoltuk magunkat, és visszavesszük. És Ábrahámnak a lépése pontosan azt fogja biztosítani, hogy ez a föld Isten ígérete szerint az utódaimé. Gyönyörű ez a kép. Gyönyörű az a kép, ahogy együtt működik Ábrahám Istennel. Nem akadékoskodik, pedig a szövegből első olvasatra igencsak az jön le, hogy akadékoskodik. És mindig, hogyha a szövegnek csak az első olvasatát nézzük, akkor sok esetben egy elég furcsa figurának tűnik ez az Ábrahám. rámenős volt a múltkor, az elmúlt szakaszban, kialkudozta Istentől a dolgokat, tulajdonképpen megmásította Isten akaratát, pedig nem. De hát első olvasatra ezt látjuk, hogy hát ő megváltoztatta a saját akaratával Isten akaratát, nem. És most is azt érzékeljük, hogy olyan erőszakos, hogy csak kiharcolja magának, hogy az az övé legyen, mert saját birtokot akar. Nem. Nem saját birtokot akar. Nem harcolja ki saját magának. Hanem ezzel a lépéssel egyszerűen biztosítja azt, hogy legyen folytatás. A folytatás biztosítja. És gyönyörű azért ez az egész heti szakasz, mert rejtett gyöngyszemeket tartalmaz abból, és abból az aspektusból, hogy mennyire az élet a fontos. Hogy mennyire az élet folytatása a fontos. Hogy az egész zsidó hagyományban és az egész biblikus gondolkodásmódban ezt kellene megéreznünk, hogy Istennél mennyire fontos az élet. Az élet meglétele és a tovább hagyományozása. És hogy ebben az ember egy központi szerepet foglal el. Hiszen ő az, aki megteszi, hogy tovább hagyományozódjon az élet. Amikor megvásárolja Magpéla barlangot, azt nem Sárának a temetkezési helynek veszi meg, hanem az utódjainak, a fiának, az unokái unokáinak, és az összes leszármazottjának veszi meg azt a helyet, hogy legyen számukra biztonságos lakhatásuk az a föld. Mert az a föld az övék. És Ábrahám látja azt, amit mi emberi szemmel sokszor nem látunk előre. Nem tudunk sok generációra előre gondolni. Nem tudunk. Maximum a gyerekünk generációra tudunk gondolni, hogy talán neki tudunk valamit biztosítani, de még az is egy óriási nagy kérdőjel. Nem tudunk előre tekinteni. Ábrahám sok-sok-sok generációra tekintett előre. Isten ígéretében meggyökerezve cselekedett. És egy olyan lépést tesz meg, amivel kinyilvánítja nem csupán a hitét, hanem azt a biztos tudatát, hogy tudom, hogy ez az utódaimé lesz ez a föld. Meg vagyok győződve róla. Bár még nem látok semmit, még csak Izsákot látom, még unokáimat se látom, és mégis elfogadja ezt az isteni döntést. És az az egészben a legszebb, hogy nem csupán Istennek hisz, hanem hisz az utódaiban. Hisz az utódoknak. Hisz abban, hogy az az utód is meg fog állni ebben a szövetségben. Ábrahám előtt nem kérdés, hogy az utódai is benne maradnak ebben a szövetségben. És Ábrahám megveszi ezt a földet azért, hogy az életet, az élet folytatását biztosítani tudja. És nem kis árat fizet érte. Tulajdonképpen elég jelentős az az ár, ami a vagyonának a részét képezi ekkor, és egy elég tetemes összegért. Képes, úgymond idézőjelben, áldozatot hozni. Képes letenni a jövőnek az alapokat. Amikor megvásárolja Magpéla barlangot, azzal utódainak a jövőjét alapozza meg. Nem elsődlegesen financiálisan és egzisztenciálisan, nem. Hanem abban a szellemi ígéretben, abban a szellemi ígéretbe kapaszkodva, hogy Isten nekik ígérte ezt a földet. Hogy van otthonuk. Hogy lesz otthonuk. Hogy lesz hova mindig hazatérni. Lehet, hogy elhagyják majd ezt a földet. Lehet, hogy szétszórattatnak. Lehet, hogy olyan helyzetekbe kerülnek, ami nem Isten szerinti. De mindig lesz lehetőség visszatérni, mert ez a föld az övék. Mert ez a föld ki van váltva. Ez a föld az otthonuk. Van hova hazatérni. És ismét mondom, nem csak fizikálisan van hova hazatérni, hanem van egy szellemi örökség, amit hátrahagy Ábrahám az utódaira ezzel, hogy megvásárolja Magpélát. És az egészben el van rejtve egy ilyen szépsége a történetnek, hogy ez nem csupán egy temetkezési hely. Ez a jövőnek a kapuja. Makpéla barlangja a jövő kapuja. Mert innen nyílik majd ki a lehetőség arra, hogy jog szerint utódok birtokba vehessék ezt a földet. Makpéla nem a halál kapuja. Sára oda lett eltemetve, de mégsem hal meg vele semmi. Az ígéret folytatódik. És ahogy Sára elmegy ebből a földi létből, szinte azonnal belép az, aki folytatja ezt az ígéretet. Nincs szünet, nincs megállás. Az isteni tervben nincsenek hézagok. Egy életút vége az, amivel kezdődik ez a heti szakasz, és gyönyörű szépen folytatódik egy másik életút elejével. Ő lesz Rebeka. Ő lesz Rebeka, aki folytatni fogja mindazt, amit Sára elkezdett. És Rebeka története egy rendkívül szépséges történet, egy rendkívül szívhez szóló történet. A Tórában az első olyan történet, amely tulajdonképpen megmutatja a belső érzelmeket. Eddig nem nagyon mutatkoztak meg érzések, nem nagyon mutatkoztak meg olyan dolgok, amik például a szépségre vonatkoztak volna, vagy az emberek viselkedésére, amely a belső érzelmeiket tükrözte volna. És úgy folytatódik a heti szakasz a 24. fejezetben, Mózes első könyvének a 24. fejezetével, hogy egy tökéletes leírást kapunk egy lány kérésről, az akkori korszakról egy nagyon szép képet kapunk, hogy hogyan is történt ebben a korban. És ismerjük a történetet, ahogy Ábrahám megbízza Eliézert, hogy hozzon Izsáknak, a fiának feleséget, és arról a földről, ahonnan ők származnak. Ez nagyon fontos ezt megjegyezni, hogy családon belüli házasságkötésről van szó, mert ebben a korszakban ez egy jellegzetes formula volt, amit ma már ugye ma ember, a 21. század ember megrökönyödik ezen, és törvénytelennek vél. Ez ebben az időszakban abszolút természetes és abszolút törvényes volt, hogy családon belül történtek a házasulások, hiszen ott ismerték egymást. Tudták, hogy a rokon milyen adottságú, milyen habitusú, milyen tulajdonságokkal bír. Tudták azt, hogy milyen szinten áll egzisztenciálisan, ki az, akit föl kell emelni, ki az, akit támogatni kell, ki az, aki segítségre szorul. Ezek a házasság kötések és ezek a házassági szerződések, amik megtörténtek, elsődlegesen azt szolgálták, hogy a család maradjon fenn, és ezért nem külsős feleségeket kerestek a fiúknak, és nem külső férfiakhoz adták a lányokat, hanem nemzetségen belül kellett, hogy maradjanak. És ezért a nemzetségen belüli házasság a legtermészetesebb módja volt a házasságkötésnek. Amikor olvasjuk ezt a történetet, gyönyörűen kirajzolódik előttünk az a kép is, hogy mennyire finoman mutatja be a személyeket, az egyéneket. Hogy mennyire nem egy általánosságról beszél, hanem ahogy olvassuk ezt a 24. fejezetet, szinte azt érezzük, hogy ott vagyunk, jelen vagyunk ebben az egész történetben. Úgy olvashatjuk, hogy mintha benne lennénk, mintha mi is ott lennénk, ott állnánk a teve mellett, és várjuk, hogy na vajon Eliézernek mit fog válaszolni a Rebeka. És elmegyünk a családi otthonba, és vajon a testvérek mit fognak mondani. És az egészet végig kísérhetjük egy ilyen szemlélettel is, hogy nagyon közelivé válik a történet. Nem azt mondja, hogy ez történt, és volt, és kész, hanem egy olyan finomsággal, egy olyan közelségben mutatja meg, hogy tulajdonképpen ki is ez a Rebeka, és hogy ki is ez a család, és hogy egyáltalán betekintést kapunk az ábrahámi familiába, hiszen Ábrahám családjáról van szó, hogy hogyan élnek, mint élnek, milyen a viszonyuk egymáshoz. És ebben az egészben, ebben az egész viszonyrendszerben talán a legszebb a történet végén található, amikor azt mondják, hogy hát itt most beszélgetünk arról, hogy nagyon jó, hogy Rebeka menjen és legyen Ábrahámnak, a rokonunknak, a fiának a felesége. Ez szuper ötlet, és örülünk neki, és annak még jobban, hogy Ábrahámnak lett fia, hát ez az óriási dolog. Na de hát mit akar a lány? Akar egyáltalán menni? És ez egy gyönyörű finomsága a Bibliának, és az egész ókori történetnek, amikor fölhangzik itt a 24. fejezet 58. versében, szólíták azért Rebekát, és mondának néki, akarsz-e elmenni a férfiúval? És mondta, elmegyek. Meghagyták Rebekának a döntésjogát. Nem az van, hogy fú, de jó, kiterveltünk, hú, ez egy jó parti lesz, látjátok, Ábrahám azért menő csávó lett, és megszegte magát ott Kánaánba, lóvé van, a csajnak nem lesz gondja, nyugodtan küldjétek, el lesz látva egy életre, és döntenek a feje felett, és viszik, mint egy szolgát, egy rabszolgát. Nem. Megkérdezik Rebekát, akarsz-e elmenni? Akarod ezt az egészet? És ez rendkívüli ebben a történetben, és rendkívüli az ókor történetében, ugyanis egyetlen népnél sincsen ebben az időszakban ilyen jellegű szabad akarata egy nőnek. És nincsen ilyen jellegű szabad akarata nem csak a nőnek, hanem az embernek. Ugyanis ebben az időszakban, az ókori népeknél, azoknál a népeknél, akik a politeizmusban, a több istenhitben, a báványimádásban élnek, az emberi élet semmit nem ér. Nem számít. Nem számít az, hogy mit akar az ember. Hogy mit akar a másik ember. Egyedül azt számít, hogy én mit akarok. És az ókori embernek a hitvilága ebben az időben a kánaáni népeknek és mindazoknak, akik ezeken a területeken élnek, nem az a kérdés, hogy mit akar a másik, és mi jó a másiknak, hanem az a kérdés, hogy mit akarok én. És egyedül a zsidóság fog egy olyan útvonalat képviselni ebben az időszakban, amikor megjelenik a másik akaratának a tiszteletben tartása. És ez az egész zsidó hagyománynak, és az egész biblikus gondolkodásnak az alapja lesz. A szabad akaratod. Szabad. Igen. A te szabad akaratod. Szabad. Nem más irányítja a te szabad akaratodat, mert akkor nincs szabad akaratod. A te szabad akaratod szabad. Mindentől és mindenkitől, még a családtagoktól is szabad. Szabad akaratod van. Szabadon dönthetsz. És az egy külön kuriózum ebben a történetben, hogy a zsidóságban mindig is szabadon dönthet a nő. Egy patriarchális rendben, ahol alapvetően a férfi mondja ki az akaratot, hogy mi történjen, ott van a női szabad akarat. És ezzel a női szabad akarattal egybe, egységbe simulva születik meg a férfi döntés. Nagyon könnyen kiboncolhatnánk itt a sorok mögött, hogy hát tulajdonképpen mindig a nő mondja ki az utolsó szót, mint ahogy itt is, és hát tulajdonképpen egy házasságnál is, amikor ugye megkéri a férfi a nő kezét, hát nő döntése, hogy most igen vagy nem. De nem ebből a szemszögből nézzük, hiszen mi a 21. századi társadalom szemszögéből nézzük a dolgokat, és így interpretálnánk, így mondanánk el a történetet. Menjünk vissza ebbe a közegbe. Itt nem volt erről szó. Egyáltalán föl sem merült más népeknél, más törzseknél, más nemzetségeknél, akik bálványimádók voltak, föl sem merülhetett volna ilyen kérdés, hogy na akarsz-e menni. Ott eldöntötték volna, hogy mész, menni kell, mert ezt kell csinálni, ezt diktálják. Ennyi. És az egészben pontosan ez a lényeg, amit a Biblia ki akar emelni, amit a szöveg ki akar emelni, hogy ember, neked szabad akaratod van. Szabad akaratod van arra, hogy folytatod-e az isteni ígéretet, vagy sem. És Rebeka nyugodtan mondhatta volna azt, hogy gyerekek, nekem marha jó itt. Hát ki a fene akar most több száz kilométert gyalogolni, még a teve háton, a sivatagon át, hagyjatok már békén, keresetek valaki más. Hát annyi csaj van itt a családban, miért én kellek? Én nem megyek sehova, tök jól vagyok itt a testvéreimmel. Nekem nem kell ez a hercehúrca, azt se tudom, ki az a férfi, életemben nem láttam. Menjek bele az ismeretlenbe. És Rebeka nyugodtan mondhatta volna, hogy nem, nem akarok elmenni. Mert megkérdezték, hogy akarsz-e. És a válasz, a döntés joga az ő kezében volt. És Rebeka úgy dönt, hogy igen, akarom vinni tovább az életet. Igen, akarom folytatni az életet, hiszen Eliézer mindent elmesél. Elmeséli azt, hogy mi történt az urával ez alatt az idő alatt, hogy ő eljött innen, erről a földről, és elment Kánaánba. És elmondja az egész élettörténetét, addigi élettörténetét Ábrahámnak, hogy a család értesülve legyen, és informálva legyen. És tulajdonképpen erre a szintén azt mondanánk, hogy bizonyságtevésre Rebeka azt a döntést hozza meg, hogy igen, elmegyek, részese leszek ennek. Vállalom azt, hogy ez az Isten folytassa az életet. Folytassa bennem. Rebeka tisztában van vele, hogy ő a következő szál. Nagyon jól tudja, hogy ezen a láncon ő a következő szem. Nagyon jól tudja, hogy most, ha elmegy, rajta lesz a sor, hogy az Isten ígéretet betöltse. Tisztában van vele. Tisztában van azzal, hogy mi várja. Nagyon sokszor mondják azt, hogy Rebeka is a hit példája, hiszen azt se tudta, hogy hova megy, nem ismerte Izsákot, ment az ismeretlenbe, nem tudta, hol a Kánaán milyen terület, és hogy mekkora hite volt. Rebeka nagyon jól tudta, hogy mi vár rá. Eliézer beszámolójából mindent megtudott. Rebeka nem az ismeretlenbe ment. Rebeka nem a teljesen hitére kellett, hogy hagyatkozzon, nem. Rebeka mérlegelte magában a dolgokat. És Rebeka saját szabad akaratából döntött. Nem vakhitből ugrott bele ebbe az útba. Nem vakhitből ugrott bele ebbe a házasságba, hogy hát majd lesz, ami lesz. Nem így. Rebeka tudta, hogy mi lesz. Tudta, hogy ő következik. Tudta. Hogy most rajta van a sor. Hogy ő a következő láncszem, hogy legyen folytatás. És ebben az egészben az a szép, ahogyan őt elbocsátják. Elbocsátják azért Rebekát, az ő húgokat, és az ő dajkáját, és az Ábrahám szolgáját, és az ő embereit. És megáldák Rebekát, és mondák néki, te mi húgunk, szaporodjál ezerszer való ezerig, és bírja a te magod az ő ellenségeinek kapuját. Nem csak Rebeka tudja, hogy mi vár rá, hanem a családtagok is. Látják, tisztában vannak vele, Nem a semmibe ugranak, nem a sötétségbe. Annyira sokszor hozzák föl, hogy ez a hit példája, nem a hit példája. Ez a bizonyosságnak, a meggyőződésnek a példája. Ez a tudatnak, a tudatosságnak, az elköteleződésnek a példája, és a legszebb példája arra, hogy mindez szabad akaratból történik. A családtagok is tudják, hogy mi vár Rebekára. Ezért adják ezt a gyönyörű áldást neki, hogy szaporodjál ezerszer való ezerig, hiszen most rajtad a sor. Tesz. És a magod fogja bírni az ellenségnek a kapuját. Ez egy hatalmas kijelentés. Egy óriási meggyőződés arról, hogy a jövő nemzedéke milyen stabil, biztos szellemi örökségben fog részesülni. A családtagok kijelentik azt, hogy a jövő nemzedéke, akik majd a leszármazottak lesznek, akik ki tudja, hány generációval utánunk lesznek, ők mind benne lesznek ebben az isteni védelemben, ebben a szövetségben. Így indul el Rebeka. Egyáltalán nem az ismeretlenbe. Egyáltalán nem a kikutathatatlanba. A teljesen biztos tudatával, a teljes meggyőződésével vállalja szabad akaratból ezt az utat. És egy nagyon szép kép az, ahogy Izsákkal találkozik, ahogy Izsákkal egybefonódik, ahogy később Izsák megszereti. És valóban érezhetjük ezt az érzelmi szálat is, ami itt végigfut, hogy ez nem csak egy leírása a történetnek. Isten ezzel is érzékelteti az ember számára, hogy neki mennyire fontos az embernek a lelke, az érzések, a gondolatok, a vágyak, az akarat. Igen, Istennek fontos az ember lelke. És fontos az, hogy ezzel a lélekkel együtt tudjon működni Isten. Fontos az, hogy ez a lélek hajlandó legyen, kész legyen az együttműködésre. Sára kész volt rá. Ezért nem halt meg. Ezért nem azt mondjuk, hogy meghalt és nincs tovább. Mert a sárai örökség él. Sára ott volt, hajlandó volt, kész volt, szabad akaratából ment. Mindenhova követte Ábrahámot, mert tudta, hogy Ábrahám Istenre figyel, Istent követi. És ezt a sárai örökséget most átveszi Rebeka. Hogy mindenben figyelje Izsákot. És ahogy elkezdi figyelni Izsákot, megszereti a lelke. És Izsák is megszereti a Rebeka lelkét. Ezek a lelkek összefonódnak. Az érzések összefonódnak. Ha nem fonódnak össze, ha nem egyek, ha mást-mást akarnának, nem tudják betölteni az isteni akaratot. Ezekkel a történetekkel csodaszépen üzen Isten. Az isteni akaratot csak egységben lehet megteremteni és létrehozni. Ábrahámnál megbomlott az egység, mert elment Sára. Nem volt már mellette az, akivel végig tudná csinálni még tovább-tovább az utat. Azt az utat, ami az ígéret útja. Ezért jön a következő nemzedék. Jön Izsák. És hozzá jön, aki szabad akaratából döntött, hogy vállalom ezt az utat. És együtt képesek arra, hogy betöltsék Isten akaratát. Lehetne csak simán arról beszélni, hogy milyen egy tökéletes házasság. Hogy hogyan jön létre. Le lehetne fókuszálni erre az irányba. De most ne fókuszáljunk ilyen részletekre, hanem pontosan emelkedjünk egy kicsit fölé, lássuk át ezeket a szálakat, nézzük fentről, kicsit madártávlatból. Persze nagyon jó fókuszálni, és nagyon sok üzenet van egy házassági kérdésben is, és sokat is beszéltünk már erről, hogy mennyire szépen fel lehet építeni egy házasságot Isten szerint ez alapján, a történet alapján. De valahogy most még szebb az, ahogy ránézünk erre a történetre, hogy milyen gyönyörűen folytatódik. Hogy nincs megszakítás generációk között. Egyik generáció váltja a másikat, és még sincs szakadás. Olyan gyönyörűen egymásba simul az egész. És mi simítja egymásba ezt? Nem más, mint az ember szabad akarata. Nem az isteni terv. Hát bocsánat, hogy ilyet mondok, de Isten nem sokra menne a tervével, ha mi azt mondanánk, hogy nem. Nem sokra menne. Az emberi szabad akarat, az valósítja meg az isteni tervet. Az emberi szabad akarat valósítja meg azt, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy Sára élt, és nem meghalt. A te és az én szabad akaratom valósítja meg azt, hogy ki tudjuk-e majd mondani azt, hogy éltem, és nem csak voltam, és halálom után elfelejt mindenki. Pár hétig, hónapig még beszélnek rólam, és mintha semmi nem történt volna. Eltűntem. Nincs. Igen, sajnos abban az esetben, ha az ember nem választja az isteni akaratot, akkor sokszor ez a vége. Volt, nincs. De ha az ember választja az isteni akaratot, akkor annak nem ez a vége. Akkor nem tűnik el. Akkor nem mondjuk azt, hogy nincs. Mert a vanból lesz volt, és a vanból nő ki a lesz, a jövő. És ez a múlt, ez nem szűnik meg. Igen, Sára él. A sárai örökség él. A sárai habitus, a lelkület, a sárai szellemiség él tovább. És ezt most Rebeka fogja képviselni a következő szakaszokban, és utána megint fogja majd valaki képviselni, és nem az a lényeg, hogy ki a képviselő, hanem hogy mi él tovább. Az isteni akarat él tovább, de mi által? A mi szabad akaratunk által. És itt nem a személyünk a fontos, hanem a szabad akaratunknak a kérdése, a szabad akaratunknak a döntése. A döntésünk lesz a fontos. Igen, elmegyek. Igen, megteszem. És egy nagyon szép keretbe van belefoglalva Rebekának a története, hiszen a Sára életútjának, ahogy a végéhez ér, már is folytatódik Rebekával. Azonban valaki menet közben még kiszáll. Ki kell, hogy szálljon? Ő pedig Ábrahám. Ezzel fejeződik be a heti szakasz Ábrahám halálával és temetésével, ahogy Károly Biblia írja, de Ábrahám sem hal meg. Azt írja a 25. fejezet 7. verse. Ezek Ábrahám élete esztendeinek napjai. Ugyanaz a szó szerepel. Hájé, Ábrahám. Háj, az életnek a szava a héberben. Hájé, Ábrahám, az Ábrahámnak az élete. Hájé, Szára, a Sárának az élete. Ezek az életek nem halnak meg. Nem tűnnek el. Ezek az életek most fognak folytatódni. Egyszerűen csak a láthatóságból kiszállnak. De mindaz az örökség, az a szellemi örökség, amit Ábrahám és Sára hátrahagyott, azt most Izsák és Rebeka viszi tovább. A zsidóság léte, az, hogy lassan 6000 éve fönnáll, ennek köszönhető. Ennek köszönhető az, hogy vagyunk, hogy van, hogy nem tud eltűnni. Persze mondanák most, hát meg az isteni ígéretnek, mert Isten megígérte, hogy amíg világ a világ, addig lesz. Így van, persze, hogy ne. Csak hát, ha az ember úgy döntene, hogy nem, mert nem akarom vinni, akkor rajtunk áll minden. Persze Isten gondoskodik arról, hogy minden nemzedékben legyen, aki viszi, de a hangsúly mégis ott van. Te vagy a felelős. Te rajtad múlik, a te szabad akaratodon. És az a szép ebben az egészben, hogy Isten nem tukmál, nem erőszakoskodik. Csak olvassuk el ezt a pár fejezetet. Nem látjuk benne sehol Istent. Nem beszél. Mintha a háttérbe vonult volna. Nem látjuk azt, hogy itt most beszélget Ábrahámmal, vagy hogy megszólalt, és Eliézernek ezt és ezt mondta, vagy hogy Izsáknak szólt volna, vagy hogy mikor még itt veszi a Makpéla barlangot az Ábrahám, akkor Ábrahám előtte azért megimádkozta volna ezt a dolgot, hogy most akkor Istenem, hogy legyen, mint legyen. Ez az a heti szakasz, ahol Isten nem szólal meg. Lesz még pár ilyen. Nem szólal meg, hátra lép. Ember, szabad az akaratod. Te döntöd el. Én kimondtam az ígéretemet. Én megmondtam, hogy mi vár rád. Most te jössz. Én hátra lépek. Most te jössz, te lépj előre. Választhatsz bármit. Mondhatsz bármit, mondhatsz nemet is. Akkor más verzió jön, akkor Isten másként lépett volna előre. A lényeg, hogy most ő hátralépett. Ebben az egész történetben Isten hátralépett. És meghagyta a szabad akaratot az embernek. Dönts! Dönts! Akarod-e folytatni? Én elmondtam, hogy mi a tervem veled. Akarod-e folytatni? A választás a tiéd. És ez ma is ugyanígy elhangzik felénk. Isten hátra lép az életünkből. Egy idő után azt mondja, én mindent elmondtam neked. Elmondtam, hogy mi az ígéretem. Elmondtam, hogy mi az, ami vár rád. Elmondtam, hogy mit szeretnék veled. Kinyilvánítottam az akaratomat. Most hátra lépek. Te jössz. Dönts. Mit akarsz? Ilyen kérdésekbe sokszor belebotlunk életünk során. Nagyon sokszor mondjuk azt, hogy jaj, hol van Isten? Jaj, megkérdezem, megimádkozom. Nem kell. Tudod, hogy mi Isten akarata. Elmondta már néhányszor, kijelentette már párszor, hogy mit szeretne. És most már vissza is lapozhatjuk és olvashatjuk, nem csak hallás után van ám, mint annak idején itt Ábrahámnál. Jaj, mit is mondott, elfelejtettem. Mm-mm. Tudod, és Isten hátralép. És ilyenkor kétségbe esünk, jaj, nem szól hozzánk. Persze, hogy nem szól. Várja a döntésedet. Várja, hogy lépj. Várja, hogy menj. Hát szabad vagy. Szabad akaratod van. Dönts. Lépj. Hogy folytasd az ígéretet. Hogy beteljesítsd az ígéretet. Isten vár. És amikor beteljesednek ezek az ígéretek, amikor a döntések megszületnek, akkor Isten újra szólni fog. Hiszen a következő heti szakaszban láthatjuk majd, szólni fog, de már valaki másnak, annak, aki újonnan csatlakozott be, annak, aki újonnan viszi tovább az atyai örökséget, aki újonnan viszi tovább mindazt, amit Isten megígért, azokhoz külön fog szólni. Igen, van, amikor Isten hallgat, hátralép. Van, amikor hosszú éveken át hátralép. Nem szól. Rád vár. Dönts. És ahogy döntöttél, ismét szólni fog.